23. fejezet. Hirtelen mindenki optimistábban tekintett a várható eseményekre. Hogan, akinek arcát eleddig gondok mély ráncai barázdálták, most újult reménnyel sürgetően beszélt. Két lojális spanyol megszökött a városból, átmászva a folyó menti falon, és biztonságosan elérték a brit vonalakat. Hogan mutatója az ismerős térképre bökött.
Itt, Richard, itt! Holnap lerompoljuk!
Az új a két megrongált bástya közötti falra mutatott. A spanyolok szerint az itteni fal szakasz meglehetősen gyenge, mivel nem tudták kellőképpen kijavítani az előző ostromok után, és megesküdtek arra, hogy néhány ágyú lövés lerombolhatja. Ez egy új harmadik rést jelentene, amit a franciáknak nem lenne ideje gondosan tervezett védelmi állásokkal megerősíteni. Hogan ököllel a térképre csapott.
Elkaptuk őket!
Akkor holnap.
Holnap!
Április 6-án a hajnal tiszta jégbolttal virradt. Mielőtt az ágyuk tüzet nyitottak volna, a város minden apró részletét látni lehetett, a háztetőket, a templomokat, tornyokat és bástyákat. Igazi tavaszi reggel, tele reménnyel, melyek épp olyan üdének tűntek, mint az új zöldellő növények. Reménnyel, hogy egy harmadik rést üthetnek a városfalon. A tüzéreknek alig kellett állítaniuk a célon, az ágyú talpakat csupán néhány hüvelyknyivel fordították odébb az állványokon, és már ki is adták nekik a parancsot. Füst csapott a levegőbe, a tó fölött morajlás visszhangzott végig, az ágyú golyók pedig a kijavított falazatnak csapódtak. A tüzérek a győzelem biztos tudatában sietve dolgoztak, újra és újra a helyükre rángatták a lövegeket, kitisztították a csöveket és ledöngölték a tölteteket. A tó fölött lebegő füstölt délre hadmérnökök a fal épp szakaszát figyelték. A száraz habarcs homályos porfelhőként szállt fel a lövések nyomán, ám a fal egész délelőtt kitartott. Az ágyuk azonban tovább törték és zúzták a köveket, így végül kora délután siker koronázta munkájukat. A fal kezdett megrogyni. Nem apránként adta meg magát, ahogy a bástyák, hanem egyetlen hatalmas darab készült leomlani. Hogan ugrándozott örömében.
Há, sikerülni fog!
Ekkor a látvány hirtelen eltűnt a szemük elől. A por úgy kavarodott fel, akár a füst egy robbanás után, a hang pedig végig morajlott a víz felett. A tüzérek rekedten ujjongtak. Ahogy a por lassan elült, az egykor szilárdnak tűnő fal helyén egy harmadik, jókora rés látszott, amely ugyanolyan szélesen tátongott, mint a másik kettő, csak hogy új lévén védtelenül állt. Kiadták a parancsokat.
Ma este, uraim, alkonyatkor be a résbe, és Spanyolország kapui megnyílnak Nagy-Britannia számára.
Keletről egész délután füst szállt fel. Az ágyuk tovább lőttek, így a franciák nem dolgozhattak a réseknél, a tüzérek készségesen folytatták a munkájukat. A feladatukat végrehajtották, és ma, az ostrom 22. napján véget érnek az erőfeszítéseik. Holnaptól nem lesz több fáradtság és verejték, sem ellenséges ágyú tűz.
Bádályoz, az övék lesz.
A hadmérnökök megszámlálták a létrákat és a szénás zsákokat, halmokba rakták a jókora fejszéket, amelyeket az élen haladó csapatoknak magukkal kellett vinniük a támadás során, és közben a kényelmes ágyakra gondoltak, melyek a városban várnak rájuk. Mert Bádályoz, az övék lesz. Végül kiosztották a csupán 17 pontból álló parancsokat is. A katonák csendben hallgatták, ahogy tisztjeik elmondták nekik a híreket. Ismét megfenték a szuronyaikat, ellenőrizték a puskáikat, és közben hallgatták a katedrális órájának tompa harangütéseit. Ha leszáll a sötétség, Bádályoz az övék lesz. Robert Knowles százados a 3. hadosztály katonájaként az óriási kastély vörös vércseit nézte. A 3. hadosztálya a leghosszabb létrákat kapta, hogy a patakon átkelve rohamot indítson a sziklán álló kastély ellen. Senki sem várta, hogy sikerrel járnak. A támadás csupán elterelésként szolgált, hogy lekösse a kastélyban állomásozó csapatokat. Emberi azonban rávigyorogtak Knowlesra és esküdöztek, hogy meg fogják mászni a falakat.
Megmutatjuk nekik, uram!
A százados pedig tudta, hogy megtesznek mindent, ami tőlük telik, és ő is velük tart majd. Arra gondolt, milyen nagyszerű lenne, ha ő érne el elsőként a házba, ami előtt a két narancsfa áll, és sértetlenül adhatná át Sharpnak Terezát és a kislányt. A magas, meredek sziklákon álló hatalmas kastélyt nézve Megfogadta, hogy úgy fog harcolni, mint Sharp. Az ördögbe azzal, hogy ez csak egy elterelő hadművelet. Igazi harcot vívnak majd. Az ötödik hadosztály visszavonult a folyó túloldalára, hogy létrás rohamot indítson a víz fölé tornyosuló észak-keleti Szent Vincebástya ellen. A kastély elleni támadáshoz hasonlóan ez is csak azt a célt szolgálta, hogy lefoglalja az ellenséget, és ne csoportosíthassák át erőiket a délkeleti falszakaszhoz. Mert Wellington tudta, hogy a győzelmet bizonyít a három résnél kell kivívni. A réseknél. Az igazi támadást, a három rés elleni rohamot a negyedik és a könnyű hadosztály hajtja végre. Miközben a füstfelhők eltakarták az égboltot, a katonák várakoztak, elképzelve az árokban tolongó tömeget és a rájuk váró összecsapást. De győzni fognak, és elfoglalják Badajoszt. Az ágyuk tovább dörögtek. Sharp megkereste az egyik lovas alakulat fegyver kovácsát, akivel megélesztette a kardját. A kovács a pedállal hajtott fenőkőhöz tartotta a jókora pengét, melynek éléről szikrák pattogtak. Ellenőrizte a puskáját, és megtöltötte a hétcsövűt. Fel akart készülni a harcra, habár a parancsai megtiltották, hogy bemenjen az árokba. Vezetőnek szánták, mivel ő volt az egyetlen, aki feljutott a síkozat tetejére. Azt a feladatot kapta, hogy vezesse el a könnyű hadosztály különítményét a Szűz Mária bástya előtti árok szélére, onnan egyedül mennek tovább, támadást indítva a bástya és az újonnan ütött rés felé, míg tőlük jobbra a South Essex, a negyedik hadosztály többi alakulatával együtt a Szent Háromság bástya felé veszi az irányt. Miután Sharp az árokhoz vezette a különítményt, vissza kellett fordulnia, hogy felvezesse a többi zászlóajat is a lejtőn, de a kilátástalan helyzet ellenére is remélte, megtalálja a módját, miként juthatna el a harcoló csapatokhoz, majd a falon át a lányához. A harang 6 órát ütött, majd 4 hetet. 6:30 a katonák felsorakoztak, biztos távolságban maradva a várostól, hogy a védők ne láthassák őket. Nem cipeltek csomagokat, csak fegyvert és lőszert. Az ezred parancsnokok szemlét tartottak, de nem azért, hogy ellenőrizzék az egyenruhákat, hanem hogy rávigyorogjanak embereikre és bátorítsák őket. Mert ma este egyetlen hétköznapi ember, egyetlen elkeseredett katona is beírhat egy sort a történelem egyik lapjára, arra a lapra, melynek a brit győzelemről kell szólnia. Ahogy a nap alábukott, a feszültség egyre nőtt. A képzelet félelmetes képei kezdtek valóságossá válni, a tisztek kiosztották a rumhadagokat, és hallgatták a régi tréfákat. Hirtelen melegség járta át a hadsereget, mindenki érezte, milyen nehézségekben kell hamarosan osztozniuk, a tisztek pedig előjöttek a házakból, és érezték, milyen közel állnak embereikhez. A gazdagokat sem hagyta nyugodni a képzeletük. Ma este az árokban a gazdagoknak és a szegényeknek szükségük lesz egymásra. A feleségek Isten hozzádot mondtak a férjeiknek, remélve, hogy másnap élve térnek vissza hozzájuk. A gyerekek csendben maradtak, megilletődve a készülődéstől. Az orvosok a sátraikban kinyitották a ládáikat, és megélezték a szikéket. Az ágyuk tovább dörögtek. 7 óra. Sharpnak és a többi vezetőnek, akik mind hadmérnökök voltak, 1/2 óra múlva csatlakozniuk kellett a kijelölt zászlóaljakhoz. A könnyű hadosztály különítménye felerészben lövészekből állt, akik abban reménykedtek, hogy elnyerik a babérkoszorút ábrázoló szolgálati jelvényt. Sharpra vigyorogtak és tréfálkoztak vele. Szerettek volna már túl lenni az egészen, és a gondolat, hogy talán szembe kell nézniük a sebész késével, egyre közelebb hozta a végzetes órát. 7:30 kell indulniuk, 9:30-re eldől a támadás kimenetele. Akik életben maradnak, 10 órára már részegek lesznek, mivel ingyen jutnak majd a borhoz. A földön üldögélve várakoztak, puskájukat a térdük között tartották, és imádkoztak, hogy múljon már az idő. Legyenek végre már túl rajta. A sötétség lassan alászállt, az ágyuk tovább dörögtek, és hamarosan meg kellett kapniuk a parancsot. 7:30. A parancsot azonban nem adták ki. A támadás késlekedett, de senki sem tudta miért. A katonák idegesen mocorogtak, és egyre dühösebbek lettek a láthatatlan vezérkari tisztekre. Átkozták a hadsereget és a nyomorult tábornokokat, mivel a sötétségben a franciák betódulhattak a résekbe, csapdákat készítve elő támadóknak. A tüzérség abba hagyta az ágyúzást, de támadási parancs továbbra sem érkezett. A katonák várakoztak, és elképzelték, ahogy a franciák az újonnan ütött résben szorgoskodnak. A harang 8 órát, majd 8:30-et ütött. Lovak vágtattak a sötétben. Az emberek híreket kérve kiabáltak. A parancsot még mindig nem kapták meg, ellenben szóbeszédek kezdtek terjedni, különféle magyarázatokkal szolgálva a késlekedésre. A létrek eltűntek, a szénás zsákoknak nyoma veszett. Átkozták a hadmérnököket és a nyavajás hadsereget, a franciák pedig közben nyugodtan dolgozhattak. 9 óra. És a résekben gyilkos csapdákat készítettek elő.
Halasszuk el, gondolta Sharp. Inkább holnap kerítsük rá sort.
A rohamnak közvetlenül az ágyúzás befejeztével kellene indulnia, az est első perceiben, amikor a halvány fény még épp elegendő ahhoz, hogy a támadók ne tévedjenek el a síkozaton. Az idő azonban egyre csak múlt, a katonák pedig még mindig várakoztak, miközben a franciák értékes perceket kaptak, hogy dolgozhassanak a védelmen. Ám a támadást nem halasztották el, és végül megkapták a parancsot.
Indulás, indulás, indulás!
A csapatok fém csörgése és fegyveragyak kopogása közepette elindultak. Kissé megkönnyebbültek, amiért teljes sötétségben támadnak. 6500 katona indult a város felé, angolok, írek, skótok, velsziek és portugálok. A vezetők csendre intették őket, de végre elindulhattak. A Pardaleras erőd és a felduzzasztott patak közötti úton menetelő több ezer csizma dobogását pedig senki sem némíthatta el. Északon, valamivel messzebb a leomlott malomnál a 3. hadosztály átkelt a Rivias hídján. A levegő megtelt a békák brekegésével és az emberek félelmével. Badajozban csend honolt, a város sötétbe borulva várakozott. A különítményt vezető hadnagy megérintette Sharp könyökét.
Nem tértünk el túlságosan is balra?
Elvesztették szem elől a 4. hadosztályt. Teljes sötétség vette körül őket, és sem az erődből, sem a városból nem hallatszott egyetlen hang sem.
Jó helyen járunk, súgta vissza Sharp.
Egyetlen lövés sem dörrent. A város és az immár mögöttük húzódó Pardaleras erőd egyaránt csendes volt. Sharp azon tűnődött, vajon a támadás váratlanul éri a franciákat. A védőket talán megtévesztette a késlekedés. Kissé megnyugodtak, és arra számítanak, hogy másnap kerül sor a rohamra.
Lehet, hogy a britek megkapták a legnagyobb ajándékot, amit az istenek a katonáknak adhatnak, a meglepetés erejét.
Most már közel jártak. Az erőd komor, sötét árnya eltakarta az égbolt felét. Az éjszakában még hatalmasabbnak és erősebbnek tűnt. Sharp lábai már a síkozott kaptatóját tapották, ám megállt, ahogy a különítmény 60 katonája felsorakozott az élen, előkészítve a létrákat és a szénás zsákokat. A hadnagy előhúzta a kardját.
Készen állunk.
Jobbról hirtelen távoli lövöldözés csapott fel. A 3. hadosztályt észrevették. A tűzharc mérföldekről hallatszott, mintha valaki más csatája lenne, és nehéz volt elhinni, hogy bármi köze lenne a sötét síkozaton átvezető úthoz, mely előttük állt. A zaj mégis figyelmeztethette a francia őrszemeket, ezért Sharp sietve indult tovább felfelé a lejtőn. Bal felé tartott a falakon és a bástyákon azonban minden csendes maradt. Próbálta felismerni az árnyékokban azokat a formákat, amiket 3 éjszakával korábban látott. A léptei hangosnak tűntek a fűben, és jól hallotta a nyomában lépkedők zihálását. Az ellenség is biztosan hallja. Majdnem a földre vetette magát, amikor arra gondolt, hogy bármelyik pillanatban kartács tűz zúdulhat rájuk a falakról. A szeme sarkából látta a Szűz Mária bástyát, és megkönnyebbülést töltött el, amint ráeszmélt, hogy a megfelelő helyre vezette a különítményt. Sharp a hadnagy felé fordult.
Ez az.
Azt kívánta, bárcsak ő vezethetné a különítményt, vagy legalább velük tarthatna, de ezt nem tehette. A dicsőség a hadnagyot illette, aki nem válaszolt Sharp szavaira. Ma este Isten lehetett, és bármit megtehetett, mert ő vezette a reménytelen vállalkozásra induló különítményt, a legnagyobb erődítmény ellen, amit a brit hadsereg valaha is ostrom alá vett. Az emberei felé fordult. Néma csendben indultak tovább. A létrák megcsikordultak a síkozott tetejét borító köveken, aztán a katonák a fokokon át lezúdultak az árokba, rázuhanva a ledobált szénás zsákokra. Megkezdődött. Sharp a sötéten némán magasodó falakat figyelte. A háta mögül a síkozat alja felől lábdobogást hallott. Közeledett a következő zászlóalj. Aztán a hadnagy rákiáltott az embereire, akik közül az elsők már a rés felé másztak. Megkezdődött. Badajozban elszabadult a pokol.